lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. A 119. Zsoltárról csak annyit összefoglalóan észrevehetik a testvérek, hogy ilyen 8 verses szakaszokban olvassuk, és ez nem véletlen, ha se véletlen, hogy éppen 176 verse van, 176 vers, de tágosodik, bővül az egy gondolat, hogy milyen csodálatos az, hogy beszél velünk az Isten. A 119. Zsoltárnak igazából ez az egyetlen mondani valója, és ez 176 versben mondja el. Gondolhatjuk, hogy ebben egyrészt nagy gazdagság van, de hát halljuk meg, itt-ott egy kicsit monoton is lesz a dolog, mert azért akármennyire szedi össze a gondolatait, 176 gondolatot erről, milyen jó az, hogy beszélünk az Isten, azért ezt nehéz ennyire variálni. De minden esetre nagyon nagy élménye lehetett annak, aki összeszerkesztette ezt a Zsoltárt, az Isten szava. Nyilván heteken, hónapokon át töprengett, gyűjtötte a gondolatokat, amíg végül hát kikerekedett, és miért éppen 176? Hát azért testvére, mert a Héber ABC-nek 22 betűje van, és 22-szer 8 számítás, a 176. Tehát ez a Zsoltár úgy született, hogy sorra vette a szerző a Héber ABC-t, és minden betűről 8 verset írt. Mondjátok el, hogy elkezdhetnénk mi is, hogy a betű. Alázatosokhoz szól az Isten. Akkor megszóltott engem az Isten. Azután még egyszer szólt az Isten. B. Boldogok, akik hallgatják az Isten. Bizony én odafordulok az Istenhez. Bátorságot ad nekem az ige. Meg tudnánk ezt magyarul is csinálni, hogy ABC-ben minden betűről 8 vers sor. Hát ez a szerkezete a 119. Zsoltárnak, hogy adva van tehát a Héber ABC-nek a 22 betűje, és valaki sorra vette, és mind a 22 betűről mondott egyenként 8 verset. A mostani igény tehát ez, lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Itt is az igéről van szó, és ezt mondja, hogy előttem mécsesként világít az ige. Ez a vers azért is kerül most ide, mert egy kis adósságunk van. Minden esztendőben a márciusi első vasárnapot Biblia vasárnapnak jelölték ki egyházunk előjárói. Tehát elmúlt az első vasárnap, úgyhogy külön nem emlékeztünk meg a Bibliáról. Hát vegyük úgy, hogy most Biblia csütörtök van, bent vagyunk még a március hóban, nem késtünk el. Ezt az estét szenteljük arra, hogy Biblia vasár, Biblia csütörtök, a Bibliáról, Isten igéjéről beszélgessünk, örvendezzünk mi is ennek, hogy beszélgető Isten, ami atyánk, szívesen szóba áll velünk, szeretne még többet beszélgetni velünk. Meg kell tanulni azt, hogy gyönyörködjünk az ő szavába, megközelíten úgy, mint ez a Zsoltáros, akinek nem volt sok az, hogy 176-szor mondja el ugyanazt. Tehát gyönyörködjünk abban, hogy az Isten szól, az Isten beszél. Igen ám, de milyen kapcsolatban van az Isten beszéde a Bibliával? Ez a nagy kérdés, és erre minden nemzedéknek újra meg kell adni a feleletet. A régebbi nemzedékek azt mondották, hogy egy az egyben. Isten szava, a Biblia szava, a Biblia szava, Isten szava. Ahogyan azt megírták, abban nem szabad kételkedni, nem szabad afelett okoskodni, azt úgy, ahogyan ott olvassuk, el kell fogadni. Ha tehát azt olvassuk, hogy 6 napon át, 6 nap alatt teremtette Isten előtt, akkor az nem jelenthet mást, mint 6-szor 24 órát. A 7. nap megpihent, akkor a következő 24 órában megpihent az Isten, és így tovább. Tehát ha a Biblia így mondja, akkor ezt így kell gondolni. Ez volt a régebbi felfogás, amelyik tehát azt mondott, hogy minden szó Istentől ihletett, és az úgy tökéletes, ahogyan van. Latinul úgy szokták mondani, verbális inspiráció. A Biblia inspirált könyv, ez senki nem vitatja, még a hitetlen se vitathatja. Olyan népszerű, olyan legyőzhetetlen könyv, 2000 év óta a Biblia, ezt nem lehet elvitatni, hogy valami titka van. Ezt a titkot nevezik úgy, hogy inspiráció, inspirált könyv. De mondom, régebben ez volt a felfogás, hogy verbális inspiráció, tehát a szavakig menően ihlette Isten a szentírókat, és minden szava tökéletes, tévedhetetlen, és benne van a teljesség. Na most időközben azonban a történelem tudomány is előbbre haladt, a nyelvtudomány is előre haladt, az Isten szent lelke is munkálkodik az egyházban. Ezeknek a tényezőknek az összmunkája nyomán ma már tagoltabban gondolkodunk a Bibliáról, nem ilyen egyvonalúan, hogy minden szava tökéletes. Na most itt van tehát a kérdés, hogy az Isten beszél velünk, de ez az ő beszéde, hogy viszonyul a Bibliához. Most erre nézve én nekem van ez a két mondatom, ami gondolom segítség lehet a testvéreimnek is, hogyha elgondolkoznak rajta. Az egyik mondat az, hogy a legvilágosabban a Bibliából értjük meg Isten szavát. Ez az egyik mondat. Tehát emögött ott van az a gondolat, hogy mert egyébként is sokféle módon szól, mint hogy maga a Biblia mondja, hogy sokszor, sokféleképpen, minden időben, másként az atyáknak, a próféták által sokféleképpen szólt az Isten, de a legtökéletesebben a Bibliában, illetve annak a centrumában, az élő centrumában, Jézusban jelentette ki magát. Tehát az egyik mondatom az, hogy az Istennek a velünk való beszélgetése legegészségesebben a Biblia szavai tanulmányozásán, a Bibliára való odafigyelésen áttörténik. Ez az egyik mondat. Ilyen könyv nincs. Megközelítően se. Sok nagyszerű vallásos könyv van, értékes, sőt olyan, aminál szól, ad az Isten. De mi valljuk azt, hogy a Bibliánál tökéletesebb, jobb eszköze nincs az Istennek, amin át velünk beszélgetett. A második mondat az, hogy ám de a Biblia betűinek szükségük van valamire ahhoz, hogy az Istennek velünk való beszélgetése legyen. Mert ha ez a valami nincs, akkor a Biblián keresztül én beszélgetek önmagammal. Akkor is, ha áhítattal, tisztelettel olvasom, de hogyha ez a valami hiányzik, akkor a Bibliát hiába forgatom, megtanulom, tisztelettel veszem minden szavát, kötelezőnek veszem, igyekszem megvalósítani. Ez mind-mind nem változtat azon, hogy én beszélgetek önmagammal. Azaz, most már pozitív módon elmondva a dolgot, a Bibliának szüksége van a Szentlélek Úristen megelevenítő segítségére. Nekem van szüksége rá. Hogy a Szentlélek Isten azt a szöveget, amit olvasok, azt kegyelmébe vegye, áldásába vegye, áldássá tegye. Hát ez az én két alapvető vallomásom a Bibliára. Ennél jobb könyv nincs, ha az Istennel akarok beszélgetni, ezt kell olvasni. Viszont ezt pedig azzal az alázattal kell olvasni, hogy az Isten nem szolgáltatta ki magát nekem, amikor a Bibliát a kezembe adta. Ez a szenzációs a Bibliában, hogy kezemben van az Isten szava, de nem birtokomban van, nem hatalmamban van az Isten szava. Lehetőségszerűen van kezemben az Isten szava. Tehát ennél jobb eszköz nincs, de ez nincs az én hatalmamban, tehát úgy kell olvasni a Bibliát, hogy az a valami történjék meg. Mert különben mondom, magam beszélgetek magammal. Az a valami pedig a Bibliának az inspirációja, azaz nem csak akkor volt inspiráció, amikor leírták a Szentírók, mert ők is isteni ihletés alatt írták a Bibliát, de nekem is szükségem van erre az isteni ihletésre, hogy most aktuálisan legyen Isten szava az, ami bele rögzült, bele keményedett, bele fixálódott a Biblia betűibe. Hát ez a, gondolom én, az újabb felfogás a Bibliát illetően azzal a régi ortodox verbális inspirációt emlegető felfogással szemben. Tehát ebben az esetben nem úgy van, hogy adva van a Biblia, és az egy tökéletes rendszer, csak éppen össze kell állítani a bibliai verseket, egymással harmóniába kell hozni, és akkor kész egy nagyszerű dogmatikai vagy erkölcstani rendszer, és nincs tovább. Önmagában az garantálja az isteni voltát, ilyen nincs. Hanem tudakozni kell az írásokat, csöndesen, alázatosan, imádkozva, úgy kell tudakozni, hogy jövel Szentlélek, Úristen, mert nálad nélkül semmit nem tehetek, még Bibliát sem tudok olvasni. Hiába vagyok régi keresztjén, hiába kaptam már régen, tegnap évtizedeken át, hiába kaptam eleve üzeneteket. Ha ma kinyitom a Bibliát és nem könyörül rajtam a Szentlélek Isten, akkor megint csak önmagammal beszélgetek. Nos, ha ezeket meggondoljuk, akkor ez a néhány szó is nagyszerű üzenetet ajándékoz minélkünk, amit olvastam. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem, világossága. Ha ezt komolyan veszik, akkor először is a háttér úgy áll elénk, hogy sötét van, szükségem van világosságra. Az Isten igéjének a fénye először is a sötétséget leplezi le. És kérdés az, hogy elfogadom-e, hogy én ember sötétségben járok. Az eszem kevés ahhoz, hogy világosság legyen. A jó akaratom, a humanizmusom kevés. Sötétség van, és az segít rajtam, ha valami fény gyullad ki, valami több, mint emberi. A ráció, az emberi okosság az a tapogatózás féle a sötétségben, ha már a képnél maradunk. Ezzel a tapogatózással is el lehet jutni, sok mindenre a vakok is el tudnak igazodni. Tehát azért megtörténik, hogy a vak fölborítja az asztalt, lesöpli a poharat az asztalról, nem lehet felróni neki vak. Hát az emberiség a Szentlélek kegyelme, az isteni fény nélkül vakságban, sötétségben, és megtörténik, hogy fellöpli az asztalt, lesöpli a poharat. Megtörténhetik az, hogy tüzet gyújt akkor, amikor nem gondolná, hogy milyen következményei lesznek a tapogatózásában. Tudomány, technika, ahogyan most tapogatózik az emberiség, annak bizony nagyon veszélyes kilátásai vannak. Égetően szükség van arra, hogy fény gyulladjon ki ebben a világban, amelyikben csak a rációnak a tapogatózására hagyatkozik az emberiség. Ez az ige arról beszél, hogy mécses. Én is sötétségben vagyok. Belül is sötétség van, és a külső sötétségben tapogatózom, de kaptam mécsest. És ez a mécses világít. Tehát ez az egyik gondolat, ez az alázatos fölismerés, hogy sötétségben vagyunk, a végső dolgokat, a szellemieket, Istent, az élet értelmét, az ember minélműségét, illetően a világtörténelemnek az értelmét, és így tovább. A végső kérdéseket illetően sötétségben vagyunk, ha csak isteni fényt nem kapunk. Tehát ez az első dolog, hogy az isteni fényre szükség van. Ám de itt van a második fontos üzenete ennek az igének, az, hogy lábam előtt. Úgy gondoljunk arra, mai ember már alig tudja elképzelni ezt, mert mindenütt kivilágítás, közvilágítás van, vagy nagyon keresni kell a sötétséget, ma a fizikai sötétséget, ha az ember itt Budapesten, tessék elmondani, hogy hát többé-kevésbé ilyen olyan világítással, de ha az ember úgy 50 évvel ezelőttre pusztára, falura gondol, itt ott petróleum lámpák is tárkoltak, hogy akkor mit jelent az? Én emlékszem még gyerekkoromban, illetve akár még teológus koromban is falusi istentiszteletek, legátus voltam, és hát jöttek az emberek a karácsony esti istentiszteletre, a négy szögletű kis lámpás, benne a gyertya, vagy a mézes, és próbálták, és úgy a gödröt, tócsát, a sarat, mindent mutatta. Egy kis fénykört mutatott az a lámpa, amivel jöttek, de megható volt, hogy ott a kis fénypontok gyülekeztek a templomba karácsony estén, mint legátus, így emlékszem ilyesmire. Na tehát erre kell visszagondolnunk, a Zsoltáros ebben a helyzetben volt, lábamnak szövéknek, és itt arra utal, hogy menet közben, miközben megyek, megvilágít. Tehát a Biblia nem teóriákat ad, hanem a következő lépésre ad segítséget. Ezt sokan elfelejtik, és megszállottjai egy tanrendszernek, akár katolikus, protestán, baptista, református. Valaki azt hiszi, hogy ő akár tűzijátékot tud produkálni a bibliai igékkel. Tényleg vannak ilyen tűzijátékok, ilyen teológiai tűzijátékok, meg ez mind semmi. A rendeltetése az igének, az Isten velünk való beszélgetésének a rendeltetése az, hogy lépjek. A lépje, lábam előtt, tehát így szinte lóbálom ezt a lámpát, és vigyázok, hogy a következő lépésem milyen legyen. A döntéseimben segít a Biblia. Aki nem dönt, aki nem lép, aki leül az árok szélére, az akár ég a lámpa, akár nem ég a lámpa, mindegy, az ott biztonságban ül. De aki megy, aki esetleg gödrök, árkok, veszedelmek között megy, annak nagyon nagy szüksége van, hogy mécses, lámpás legyen. A Bibliának a rendeltetése, ismét mondom, nem rendszereknek a fölépítése, holott a teológia, az egyház nagyon sokszor ezt csinált belőle, ez rossz, ez emberi alkotás. Nem ez a rendeltetése a Bibliának, hogy valami nagyszerű teológiai rendszert produkáljunk belőle, az a mi csinálványunk, az egy bálványrendszer, hanem lábamnak legyen szövét nekem, a döntéseimben segítsen. És ugyanerre utal a következő is, ami még benne van ebben a néhány szóban. A lábaimnak, szövétnek, a szövétnek, akár mécses, akár gyertya, az egy kicsi kör világít meg. Most még egyszer mondom azt, amit az előbb mondottam, csak most még konkrétebben. A Biblia azt a kis kört világítja meg nekem, amiben én élek. Hát persze ez a kis kör nem olyan kis kör, de például nekem itt Magyarországon a Biblia nem mondja meg azt, hogy Dél-Amerikában mit kell csinálni a keresztényeknek. Odáig már nem világít az én Bibliám. Őnekik is van Bibliája, Dél-Amerikában, vagy Dél-Afrikában, vagy akárhol. A világnak a politikai zűrzavaros és gonosz világ, ahogy van területeit. Nekik is van Bibliájuk, és nekik is abban a körben világosságot ad a Biblia, hogy hogy kell csinálni, hogy mit kell lépni. Én csak azt láttam, hogy léptek. És azt mondom, de hiszen engem másféle lépésekre ösztökél a Biblia, igaz? Engem erre vezérel a Biblia, őket arra, nem szabad megítélnem őket. Kicsoda vagy te, hogy Istennek a másik szolgáját ítéled, mert ő is az Isten szolgája. Kinyitja a Bibliát, imádkozik, veszi a tényleg vezetését. Tehát alázatra minden a szó, hogy mécses. Nem lábaimnak reflektora a Biblia, lábaimnak mécsese. Az én körömre világosságot van, és mondom, nem kiskör, Budapest, Magyarország, de hát nem megyünk nagyon tovább. Drága, szenvedő román, magyar testvéreink mit csináljanak, azt nem mondjuk meg mi nekik. Kinyitom a Bibliát, és üzenem nektek, román és magyar testvére, hogy nektek így kell viselkedni. Se azt nem mondjam, hogy türelmesnek kell lenni, mert nem biztos,
és azt nem mondja, hogy lázadni kell, nem biztos. Azt nekik kell megtudni, hogy nekik ott Romániában hogyan kell Isten gyermekeiként viselkedni ebben a rettenetes helyzetben, amivel vannak. Tehát már ennyire mécses a Biblia. Elfogadjuk el, ennyire mécses, hogy nekem nem mondja meg, hogy Romániában az Isten gyermekeinek hogy kell viselkedni. És tovább vihetnénk a dolgot. Tehát lámad az egyszerű mondat, hogy lábon előtt szövétnek a te mécses, a te igét, ösvégyemnek világossága. Ez mutatja azt, hogy mit jelent a Biblia. Csak a Biblián át lehet igazán beszélgetni Istennel, de a Biblián belül szükség van arra, hogy ugyanaz az Isten, aki annak idején segített a Biblia születésénél, segítsen, hogy bennem is megszülessék az Istennek az élő üzenete. Na most még egy összehasonlítást arról, hogy mi a különbség a tudományos kutatás és a Biblia kutatás, Biblia tanulmányzás között. A tudományos kutatás szerint én is, a Bibliát majd, hogy nem akarok itt nagy szavakat mondani, de tudományosan kutatom, nyelvészetileg, történelmileg, filozófikusan, mindenféleképpen, és mégis egészen másként, mint a tudósok, az ő szakmájukat, akár irodalomtudós, akár Shakespeare-nek a drámáit, vagy Modásnak az ember tragédiát, azok is vizsgálják, értelmezik. Hát mi a különbség a között, ahogyan ők a munkájukat végzik, tudományosan, meg ahogyan én végzem a Biblia tanulmányozást? Hát az főként, testvéreim, hogy ez is közös az, hogy mindent bele, minden képességet, lehetőséget, segédeszközt, minden felhasználva igyekezzük a szöveg mélyére hatolni. Ebben egyek vagyunk a világi irodalom vagy egyéb tudósokkal. Minden eszközt, minden segítséget felhasználni, minden bele. A tudósra mi a parancs? És még azután is, még tovább, de minden eszközzel bele. A Biblia tanulmányozásnál van ez a kettősség, hogy először mindent bele, aztán egyszer csak abba hagyni. Itt van a Biblia tanulmányozásának a nagy szabálya. Először mindent bele, amit csak tudok segédeszközt, mindent fölhasználni, azt a szöveget megértsem. És egyszer csak abba kell hagyni ezt a mindent bele, és passzivitásba kell visszacsöndesedni, és engedni, hogy azt, amit a minden bele útján megkaptam, azt munkába vegye a Szentlélek Isten. És vagy aktualizálja, vagy azt mondja, hogy ez rád nem vonatkozik. Én átélem azt, hogy a Bibliában megértek nagyon világosan valamit. A Szentlélek azt mondja, hogy ezt Pál mondta, igaz, akkor úgy volt, neked most ne ezt kell predikálni. Tehát érzik, mi a különbség a tudomány, meg a Biblia, tudomány, Biblia tanulmányozás között. A tudós nem hagyhatja abba. Ha mindent beleadott, akkor még mindig reménykednie kell, hogy holnap még további segítséget kapok, és még tovább. A teológusnak ezen az úton kell elindulni mindent bele, de egyszer csak le kell állni. Most már oly sok anyag van, amit megismertem, most már csöndben maradok, hogy mindebből a történelmi, mert mégis az én kutatásom csak történelmi kutatás lett, ebből a történelmi kutatásból sok anyag jött elő, most csöndben vagyok, mi ebből a Szentlélek Istennek a megelevenítő üzenete. Ez a lelkészek, prédikátorok, teológus tudósoknak a keresztje, szinte ezt mondhatnám. Mert mind a kettőt kell csinálni, hogy a keresztben van egy függőleges, meg egy viszintes vonal. Hát a viszintes vonal az, hogy minden bele. Történelem, nyelvészet, szociológia, pszichológia. Ez mind bele, ez a keresztek egyik vonala. És ugyanakkor engedni, hogy a függőleges vonal egyszer csak bele hasítson, mint egy villámlás ebbe a viszintesbe. És akkor lesz igévé az én Biblia tanulmányozásom. Tehát, ha paradox módon akarok szólni, akkor azt kell mondani, hogy a Bibliában fontosabb az, ami nincs benne, az, ami benne van. Mert ami benne van, azt én előveszem, de ami nincs benne, amit a Szentlélek aktualizál, az az igazi ige. Tehát a Bibliának ez a dicsősége, hogy a Szentlélek tüze szeret oda lecsapni. Mint ahogy vannak villámsújtott a vidékek, vannak hegycsúcsok, kiemelkedő fák, amik szinte vonzák a villámot. Ha vihar van, akkor oda nem tanácsos menni, mert oda szokott a villám becsapni. Hát a Bibliát így kell nézni a hívembernek, hogy oda szokott becsapni az Istennek a tüze. Nem kötelező, de oda többször becsap az Istennek a tüze, mint máshol. És akkor ér valamit, hogyha a keresztben tanulmányoztuk a Bibliát, kereszt jegyében minden vele, emberi maga, és ugyanakkor szomjasan várom, mint ahogy Illés az oltáron várta, hogy az égi tűz megküldjei megszégyenül a pogányok, bál papok előtt, vagy pedig bizonyítja magát az Isten. De mondom, csak így érvényes a bibliaolvasás a keresztnek a jegyében minden vele, és ugyanakkor csöndesen hallgatni, várni. Vagyis, még inkább paradox módon fogalmazva, úgy kell tanulmányozni a Bibliát, mintha nem is volna Szentlélek. Ez a mindenben. Olyan odaadással kell tanulmányozni a gondolkodást, útján a Bibliát, mintha nem is volna Isten, vagy nem is volna Szentlélek. Aztán úgy kell figyelni a Szentlélek vezetése, mintha semmit nem tanultam volna a tudományból. Ez nehéz. Csinálom, mondhatom a testvéreknek, hogy ez a kettős engedelmesség, ez nehéz dolog. Még egyszer mondom, te úgy tanulmányozni, mintha nem is volna Szentlélek. Aztán úgy odaadni az egészet, mintha semmire nem jutottam volna a tanulmányaimban. Amikor a keresztbe tanulmányozás történik, akkor egészen másként csinál, mint a természettudós vagy a történettudós. De hitem szerint ez a Biblia tanulmányozásának az útja. Hát erről persze tudják a testvérek, hogy tudnék, meg fogok is, még ha Isten engedi órákon át beszélni. De hát ez a gondolása, hogy én így élem át az Istennek a velünk, velem való beszélgetését, és bizony így van lábam előtt mécses az Isten igéje, ösvényemnek, menetelésemnek, zarándokutamnak a világossága, nem pedig egy csodálatos ideológia, vagy romotika, vagy bármi más szerkesztés lábamnak, szövétnek, hogy